Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Macelka Márk, a Spár kommunikációs vezetője. Szia Márk, nagyon örülök, hogy eljöttél.
Szia Laci, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szoktunk találkozgatni mindenféle rendezvényeken, konferenciákon, mindenféle jó helyeken, de itt a stúdióban bizony nagyon régen nem jártál, meg közben, amikor volt is beszélgetésünk innen a stúdióból, akkor kénytelenek voltunk telefonon intézni. Hát történelmi régmúlt, mikor valami vírus itt megzavarta az életünket, és nem csak a miénket. Hát szerencsére azóta megértünk jobb időket is. Talán gondoljunk is vissza a jobb időkre, vagy legalábbis én nagyon remélem, hogy jobb idők. Elkezdtük a 2024-et, de a 2023 emléke itt van még velünk. Úgyhogy mielőtt az idei dolgokról beszélnénk, tekintsünk vissza a tavalyi évre. Nektek, mint Spárnak, illetve a piacnak milyen volt ez az éve szerinted? Vagy a ti szempontotokból egyszerűbben fogalmazva?
Ahogy mondtad, régen beszéltünk, a koronavírus világjárvány legaktívabb fázisai alatt tudtunk egy telefonos beszélgetést tartani, és azt reméltük, hogy amikor a járvány majd lecseng, akkor egy szép új világ köszönt ránk, ahol a fejlődés, a gazdasági fejlődés, a forgalom, a vásárlói kedv az újra visszatér, és
javíthatatlan optimisták vagyunk.
Abszolút, nincs is más választásunk a jelen helyzetben, de sajnos nem így lett. A szomszédunkban elindult egy háború, ami újra óriási negatív hatást gyakorolt az ellátási láncokra, akár az élelmiszer, akár a nem élelmiszer termékterületen. És ez a háború nem csak az ellátási láncokra gyakorolt hatást, hanem ezen keresztül az árazásra is, és megnövekedett az infláció gyakorlatilag a világon mindenhol. Az Európai Unióban kivált kép, és Magyarországon pedig a leginkább, ami negatív hatást gyakorolt a fogyasztásra. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, és azt remélem, hogy tényleg lassan most már túl vagyunk rajta.
Igen, tehát hogy joggal mondott, hogy túl vagyunk rajta.
Hogy ugyanis minden piackutatás most azt mutatja, hogy a vállalatok és a vásárlók bizalma nagyon-nagyon lassan, de elkezd visszatérni. Az elmúlt időszak az nekünk tényleg az inflációról szólt, és arról, hogy a KSH vagy az Eurostat által mért inflációs szint alatt legyen a mi spáros belső inflációnk, hogy mindig a lehető legjobb árakat tudjuk a vevőknek biztosítani, de ez olykor rendkívüli nehézségekbe ütközött, mivel, ahogy említettem, ezek az ellátási láncok több termékpálya esetében megbicsaklottak. Az első ilyen egyébként az étolaj volt, amire emlékszünk, amikor a szomszédunkban elindult a háború sajnálatos módon, és akkor utána a piacot gyakorlatilag újra kellett szerveznie mindenkinek. Az egész Európai Unió teljes területén, az összes konkurensünknek, így nekünk is újra kellett gondolnunk az ellátási láncokat, hogy egyrésztről honnan lesznek beszerzési forrásaink, és ha létesítünk egy új kapcsolatot, akkor mennyibe fog az kerülni. Mert a nap végén a vásárló a pénztárcájával szavaz, amikor egy láncot kiválaszt, és hogyha megnézem a belső felméréseinket, akkor, illetve összevetem ezt az országos statisztikákkal, akkor az látszik, hogy a magyar társadalom 25%-a a rendkívül árérzékeny kategóriában foglal helyet, tehát ott lánc iránti, vagy akár termék iránti hűségről nem igazán beszélhetünk. Ott egyértelműen az árszint az, ami meghatározza, hogy mit vásárol, és azt hol vásárolja meg. Úgyhogy nehéz időszak köszöntött ránk, és az első trend, amit azonosítottunk, az az, hogy a saját márkás termékeknek a forgalmi részaránya hihetetlen mértékben megnőtt. A korábbi években gyakorlatilag majdnem több mint egy évtizeden át ez a részarány 25-26% körül mozgott, és ez nagyon-nagyon gyorsan néhány hónap leforgása alatt 30% fölé emelkedett, és most is ott van. Bár korábban is kommunikáltuk, hogy a saját márkás termékek azok nagyon magas minőségű, nagyon jó minőségű termékek, de egy alacsonyabb árponton érhetőek el, mint a márka termékek, tehát a bizalom az töretlen volt ezen termékek iránt, viszont a forgalmi részarány az egyértelműen megnőtt. Ezzel pár párhuzamosan pedig nyilván az akciós termékek iránti kereslet nőtt meg, illetve az olcsóbb termékek iránt, tehát a vásárlók elkezdtek lefelé vásárolni, van ez a fogalom, hogy váltanak a felső vagy a közép kategóriáról az alsóra.
Ugye felsőről rögtön az alsóra, és felsőről rögtön az alsóra. És felsőről rögtön az alsóra. Simán.
Abszolút, abszolút, ezt teljes mértékben láttuk az elmúlt időszakban, hogy ez bekövetkezett, és kicsit olyan érzésünk támadt, hogyha összevetettük a statisztikáinkat a 2008-as gazdasági világválságkor észlelhető vásárlási trendekkel, akkor egy nagyon hasonló helyzet alakult ki. A vevők nagyon-nagyon óvatossá váltak, nagyon-nagyon meggondolták, hogy, és meggondolják egyébként a mai napig is, hogy mit vesznek, és mekkora mennyiségben, és a vásárlási gyakoriság megnőtt. Tehát azt elmondhatom, hogy sűrűbben járnak, nagyjából két naponta járnak a vevők vásárolni, de akkor nagyon kis átlagkosarakat vesznek. Megnézik azt, hogy a következő egy-két napra mire van szükségük, mit akarnak ebédelni, vacsorázni, reggelizni, és csak azt, és csak is azt veszik meg, ami ehhez szükséges, és utána jönnek újra. Úgyhogy ez történt, a kosarak tekintetében egy csökkenésen mentünk keresztül, a vásárlási gyakoriság pedig megnőtt. Összességében azt tudom mondani, hogy a vásárlók árelfogadási hajlandósága az egy nagyon törékeny dolog. Ha arra bármi hatással van, és itt most gondolok a rendkívül nehéz gazdasági helyzetre, illetve az elszabadult inflációra, és kivált kép az elszabadult élelmiszer inflációra, hiszen az lényegesen magasabb volt, mint a maginfláció.
Volt az 40%, és sőt, nem is olyan
volt,
nagyon
volt
régen.
Olyan nap, amikor még az 50-et is megközelítette. Akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, hogy ezt a bizalmat újraépítsük a vásárlóban, de ezt tesszük nem csak mi, hanem a konkurenseink is, és gyakorlatilag Európában a kereskedelem küzd a vásárlók kegyeiért. Úgyhogy egyik akciót hirdetjük a másik után, és ott, ahol árleszorítást tudunk elérni, ahol árcsökkenést tudunk elérni, azt kommunikáljuk a vásárlóink felé, és próbálunk nekik segíteni minden tekintetben. Ilyen volt egyébként a kormányzat által bevezetett árstopp is, vagy a később azt felváltó kötelező akciók. A szektor több 10 milliárd forinttal járult hozzá a magyar családok megsegítéséhez abban a tekintetben, hogy finanszírozta egyedüliként az árstopot, illetve az abból lett kötelező akciókat. És ezt tesszük egyébként hétről hétre. Vannak olyan hetek, amikor a Spárnál például 1000-nél is több akciós ajánlatot tudunk kínálni a vevőinknek.
Magamban mindenképpen úgy summázom, hogy látunk most már azért pozitív jeleket, és nem csak azért, mert született optimisták vagyunk, hanem azért, mert látszanak ezek a dolgok. Na hát akkor ennek most örülünk egy kicsit, közben zenét hallgatunk, és valami nagyon közeli témával folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Macélka Márk, a Spár kommunikációs vezetője. Szóval ott hagytuk abba, hogy egy kicsit más témával folytatjuk, de csak egészen kicsit mással, hiszen van egy visszatérő közös témánk, meg nem csak nekünk közös témánk, hanem most már nagyon sokaknak velünk együtt, ez pedig a fenntarthatóság, ami több évtizede izgalmas téma szűkebb körben, és legalább 5-6 éve azért itthon is egyre többen és egyre komolyban foglalkoznak vele. A fenntarthatóság nagy falat, úgyhogy én azt javasoltam neked, mikor beszélgettünk a műsorát, hogy ezt szedjük szét három részre, mert hogy legalább három olyan aspektusa van, amit külön-külön érdemes tárgyalni. Tehát nézzük meg először a környezeti fenntarthatóság fontos aspektusait, aztán a társadalmi vonatkozásokat, végül pedig nézzünk rá az emberekre, saját magunkra, egymásra, meg a vállalat irányítása, ami ezzel összefügg. Na hát akkor kezdjük a környezeti fenntarthatósággal. Itt azért azt gondolom, hogy zászlóvivők vagytok, és nem tegnap óta.
Az elmúlt évtizedben azt gondolom, hogy a világ óriási utat tett meg. Kezdetben az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, ez a 17 indikátor, amit azt gondolom, hogy a hallgatók közül már bizonyára sokan ismernek.
Szóval ebben a műsorban is jó sokszor elővettük már.
Ez volt az, ami meghatározta a stratégiát sokak számára, így számunkra is. Aztán, hogy haladtunk előre az időben, egyre inkább szűkült ez a kategória, és tűélessé vált, hogy az Európai Unióban pontosan mivel is kell foglalkozni a vállalatoknak, vagy a kis- és középvállalkozásoknak, civil szervezeteknek, hogyha a fenntarthatóság témájára gondolunk, és ebből jött létre az ESG tipizálás, a környezeti, társadalmi, illetve az irányítási jellegű kérdések sora, és egy olyan forradalmi új időszakban vagyunk, amikor az Európai Unió a tavalyi évben az Európai Uniós fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban hozott egy rendeletet, ami meghatározza azt a 12 új indikátort, ami alapján az Európai Unióban működő szervezeteknek majd jelentést kell tenniük, és a következő évek lesznek igazán izgalmasak, mert szépen lassan minden vállalat, minden szervezet részévé kell váljon ennek a jelentéstételnek. Egyébként a magyarországi jogalkotásba történő átültetés az jelen pillanatban is zajlik, ami a jelentéstételi kötelezettséget illeti.
És ugye úgy igazán nem is a jelentéstétel az izgalmas, hanem az, hogy te jelentést tegyél valamiről, előtte ezt neked végig kell gondolnod. Ami időnként elég keserves folyamat, de végig kell csinálni. csinálni.
Bár azt gondolom, hogy sokan készítünk éves üzleti jelentést, de a fenntarthatósági jelentés ez ettől nagyban különbözik. Egy teljesen más szemszögből nyújt rálátást a vállalat működésére. Mi 2015-ben készítettük el az első csoportszintű jelentésünket az osztrák anyavállalattal közösen, és benne nyilván a testvérvállalatainkkal, és az az első év az egy óriási pofon volt mindannyiunk számára, ha visszaemlékszem. Akkor ennek a felügyeletét én kaptam meg Magyarországon, és azt sem tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák az ENSZ SDG-ket, hogy mi a fene ez a fenntarthatóság, miért kell ezt riportálni, mi ennek a keretrendszere, de hála az anyavállalatnak kaptunk egy jelentős oktatást egy tanácsadó cég segítségével, abban a tekintetben, hogy megtanuljuk a fogalmakat, megtanuljuk ezt a szempontrendszert, illetve azt, hogy pontosan a szervezeten belül mely szervezeti egységeknek kell részt vennie az adatszolgáltatásban, illetve ezek a szervezeti egységek egyúttal kaptak visszajelzést arról, hogy pontosan hogyan működnek, mennyire hatékonyan vagy hatékonytalanul, és hol lehet szükség a változtatásokra. Ezért mondom, hogy ez egy óriási pofon volt, mert egy olyan szerkezetben láttuk a cégnek a működését, ami finoman szólva sem volt ideális akkoriban. Ez nagyon jót tett a szervezetnek. Ez volt az a pont, hogy a következő években gyakorlatilag elkezdtük körvonalazni a saját magyarországi fenntarthatósági stratégiánkat. Minden évben fejlesztettük az ehhez köthető területeket, és 2019-re összeállt ez a stratégia, aminek az a neve, hogy Spára fenntartható jövőért, és itt 5 pillért határoztunk meg, amelyek számunkra fontosak, és amelyek számunkra relevánsak, ahol tudunk cselekedni. És ebben természetesen benne van a környezetvédelme, benne van a társadalom szolgálata, benne vannak a munkavállalóink, az egészséges életmód támogatása, illetve az élelmiszerbiztonság, hiszen nem csak kereskedők, de gyártók is vagyunk Magyarországon. Természetesen, hogyha megnézem a piackutatásokat, és ez fontos tanulságokkal szolgált a magyar fogyasztó gondolkodásmódjáról, akkor ő 82%-ban azt mondja, hogy a fenntarthatóság egyenlő a környezetvédelemmel, de ez csak egy szelete ennek a tortának. Ebben az edukációban próbálunk sokat tenni, akár a kis, nekünk beszállító kis és középvállalkozásokat is bevonva, de a vásárlókat is bevonva, hogy ezeket a fogalmakat kitisztázzuk, és megkülönböztessük egymástól, amikor a tevékenységünket feléjük kommunikáljuk. Természetesen egyébként a környezeti fenntarthatósági projektekből van a legtöbb, és ami még örömteli, hogy a tavalyi évben a 2022-es üzleti évünk vonatkozásában elkészítettük az első olyan fenntarthatósági jelentést, amely már a nemzeti szintet érinti, tehát a Spár Magyarország működését szedtük szét a legapróbb részletekig, és vizsgáltuk meg a működésünket mindenféle szempontból, ami további tanulságokkal szolgált számunkra, és kijelölte a következő 3 év útját abban a tekintetben, hogy milyen területeken kell nekünk lépnünk minél előbb. Ha a környezeti fókuszra gondolok, és erre is kérdeztél rá, Laci, így először, hogy abban a tekintetben milyen lépésekről tudok beszámolni, és csak a tavalyi évet nézve, akkor el tudom mondani, hogy többek között a logisztikai területen megléptünk olyan innovatív fejlesztéseket, ami minisztériumi kitüntetést is érdemelt, például többször használatos ponyvákat kezdtünk el használni a logisztikán azon áruknak a lefedésére, amelyeket az üzlethálózatunkba szállítunk ki a központokból. Ezekkel a megoldásokkal éves szinten 59 tonna műanyagot tudunk megspórolni. De fontos lépés volt, amikor az áruházi adminisztrációban kivontuk a papírt, ahol csak lehetett, és digitalizáltuk a folyamatokat. Ez 14 tonna papír megtakarítását tette lehetővé. Akkor fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Ebben a tekintetben élen jártunk, hiszen mi voltunk az elsők az országban, akik a teljes hálózatukban visszavettük az üveg jellegű hulladékot, és kiterjesztettük a gyűjtést nem olyan régen a használt olajra és zsiradékra is, ma már 100 üzletnél elérhetőek ezek a gyűjtőpontok, és a vállalatunk fenntarthatósági weboldalán egyébként van egy kereső is, ahol a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas pontokra rá tud keresni a kedves vevő, és a lakóhelyéhez legközelebbit meg tudja találni. De az energetikát sem felejtettük el, és nem csak az energiaválság miatt léptük meg ezeket a lépéseket, hanem mert az üzleti fenntarthatóságot támogatták, bevezettük a napelemeket. Most már 4 áruházunknál működnek napelemek, és az energiaszükséglet legalább 13%-át fedezik éves átlagban a napelemrendszerek. De ezen kívül is arra törekedtünk, most már az elmúlt 8 évben folyamatosan az új áruházaink építésénél, hogy földgázt ne használjunk. Földhőszivattyút használunk, a hulladékhőt hasznosítjuk a használati melegvíz előállításához. Érzékelőket helyeztünk el, hogy a villany lekapcsoljon, ahol nincsen mozgás. Éjszakára kikapcsoljuk a fölösleges világításokat, csak az őrvilágítás marad az áruházainkban. És ha tovább megyek, akkor még az edukációról talán egy szót ejtenék régi kedves partnerünkkel, a Nestlé Hungáriával. Harmadjára is kiadtunk egy kisokost, egy edukációs kisokost, amelyet az áruházainkban terjesztettünk, illetve ez a kisokos online is természetesen elérhető, amelynek a tavalyi címe az volt, hogy ne dobd ki az ételt, inkább tervezz okosan. Ez a kisokos a tavalyi évben, ez a harmadik kiadás pedig az élelmiszerpazarlás megelőzéséről szólt, ami azt gondolom, hogy szintén egy kiemelt területe tud lenni, mind a környezeti, mind a társadalmi fenntarthatósági témáknak.
Jó hosszú a lista, és ez még csak a környezeti fenntarthatóság volt. Hát hamarosan folytatjuk a társadalommal kapcsolatos tevékenységetekkel, de előbb megállunk, zenét hallgatunk, és akkor a fenntarthatóság második fontos aspektusa jön.
Jazzy. Együtt vagyunk. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Macelka Márk, a Spár kommunikációs vezetője. Szóval elkezdtünk beszélgetni a fenntarthatóságról, a környezeti aspektusokon. Hát majdnem azt mondta, hogy végigmentünk, nagyjából végigmentünk, hiszen csak erről
csak
tudnánk
nagyjából
beszélni. Csak erről tudtunk volna beszélgetni egész este. Akkor nézzük meg a második fontos aspektust, a társadalmi fenntarthatóságot. Ugye a Spár, vagy szélesebb optikával egy cég nem egyszerűen egy piacon működik, hanem egy közösségben. Egy közösségben, amiért tenni kell.
Azt gondolom, hogy egy olyan nagy vállalatnak, mint a Spár Magyarország, kutya kötelessége segítséget nyújtani akkor is, amikor társadalmi kérdésekről van szó. Ez irányú stratégiánk sokkal-sokkal régebbre nyúlik vissza, mint bármelyik másik, gyakorlatilag működésünk kezdete óta elkísérnek bennünket a társadalmi célú projektek. Ezek közül is kiemelném a nagy sikerű országos gyűjtőakcióinkat. Ma már 3 ilyet működtetünk. Az évet a Mancsa Bajban állateledel gyűjtő akcióval indítjuk, hogy segítsük az állatvédelmet, ebben a partnerünk az Országos Állatvédőrség, és ez 3. éve működtetjük, és a tavalyi évben több mint 10 000 kg szárasztápot tudtunk összegyűjteni a vásárlókkal együtt a kutyáknak és cicáknak. Aztán a nyarat a tanszergyűjtő akciónkkal, az Adni Öröm tanszergyűjtő akciónkkal zárjuk, amelyben stratégiai partnerünk most már több mint 30 éve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az Interspár áruházakban gyűjtjük a különböző tanszereket, és itt is egy sikerről tudok beszámolni, a tavalyi 3. évben 1600 diák iskola kezdését tudtuk segíteni 62 000 tanszerrel. És hát az évvégi gyűjtő akciónk 27 éve, ez az ország egyik legnagyobb, legjelentősebb gyűjtő akciója, az Adni Öröm karácsonyi adománygyűjtő akció, amely több nemzeti díjat is elnyert már, szintén a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal karöltve hozzuk tető alá. A szolgálat több mint 3 000 önkéntese gyűjt 6 napig az áruházainkban, és a tavalyi évben az összegyűjtött mennyiség már meghaladta a 200 tonnát, amivel 25 000 családnak tudtunk segítséget nyújtani még az ünnepek kezdete előtt. Itt tartós élelmiszercsomagokra kell gondolni. De ami ennél is fontosabb, az adományozás egy nagyon fontos láb, de az is nagyon fontos, amikor a társadalomnak úgy segítünk, hogy munkahelyeket teremtünk. És az egyik ilyen akciónk, amit szintén a Máltai Szeretett Szolgálattal hoztunk tető alá, amikor a reklámtáskáinkat elkezdtük lecserélni, és egy környezetileg megfelelőbb utat választani, akkor szerettünk volna vászontáskát is elhelyezni a választékban, és ebben lett partnerünk a Szeretett Szolgálat tiszaburai varrodája, ahol 12 helyi asszony dolgozik, profi varrónökről beszélünk, és mi őket bíztuk meg ezzel a feladattal, hogy készítsék el számunkra a vászontáskát.
Biztos be lehetett volna hozni Kínából ugyanennyiért, de inkább itthon varratjátok meg.
Így van, be lehetett volna hozni Kínából, Vietnámból, Bangladesből, bárhonnan a táskát, vagy olcsóban, vagy ugyanennyiért, de a célunk az volt, hogy olyan helyen teremtsünk a Szeretett Szolgálattal közösen munkahelyeket, ahol a legális munkához való hozzáférés korlátozott, és a hozzáférés korlátozottsága igaz a képzésekre is. Úgyhogy itt a 12 helyi hölgyet a Szeretett Szolgálat kitanította egy képzés keretein belül a varrásra, felépítették az üzemet, ezt berendezték, és az első megbízói ennek az üzemnek mi lettünk. Hál' Istennek azóta a megbízók köre bővül, és már túl vagyunk a 100 000. eladott vászontáskán, ami a Máltának a tiszaburai üzeméből került ki. Úgyhogy itt igazából egy környezeti aspektus is felmerül a táska alapanyagát tekintve, és felmerül egy nagyon erőteljes társadalmi aspektus, hiszen olyan embertársaink jutottak képzéshez és legális munkához, akiknek erre korábban nem volt lehetősége. És még egy témát szeretnék behozni, aminek van szintén társadalmi, egy elég fontos társadalmi leágazása, az élelmiszermentés. Ez ma egy nagyon-nagyon divatos téma, de azt kell, hogy mondjam, ez évtizedek óta egyébként velünk van, csak az utóbbi időszakban, mióta a fenntarthatóság témája ennyire bekerült a közbeszédbe, azóta foglalkozik a lakosság és a sajtó is kiemeltebben ezzel az üggyel.
Rettenetes számokat olvastam időnként, igen. Tehát ilyen 20-30% az összes élelmiszernek a szemétben végzi.
Sajnálatos módon igen, ezek igaz statisztikák. A Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is rendelkezik egy statisztikával, ami kimondta, hogy az élelmiszer hulladékok 5%-a keletkezik a kereskedelemben, és több mint 50 a háztartásokban. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunk
összességében egy szempokoli mennyiség.
Ez borzasztó, és sokan nem is gondolnák.
Ezt valaki sok munkával, sok fáradtsággal, sok pénzért előállította.
Sok energiával így van előállította, és utána pedig sajnos a szemétbe kerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy óriási felelőssége az, hogy az élelmiszerpazarlást visszaszorítsuk. Egyénként is, illetve vállalatként is, kereskedők, gyártóknak ugyanígy felelőssége az, hogy a lehető legkisebb mennyiség keletkezzen, ami a kukába kerül. Erre nekünk egy nagyon jó megoldásunk van, egy automata rendelési szisztémával dolgozunk most már több mint másfél évtizede, ami egyébként egy mesterséges intelligencia alapú rendszer, ami figyeli a fogyásokat, a historikus adatok fel vannak paraméterezve ebben a rendszerben, és ez a rendszer van a segítségünkre abban a tekintetben, hogy mindig az optimális mennyiségű áru kerüljön ki az áruházakba. De mi történik, ugye, mindig fölmerül a kérdés, mi történik azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket végül nem tudunk eladni, vagy fennáll a veszélye, hogy nem fogjuk tudni eladni, mert közel van a minőség megőrzési vagy a fogyaszthatósági idő. Ebben a tekintetben mi egy több lépcsős élelmiszermentési protokollal működtetjük a vállalatot. Abban az esetben, hogyha látható, hogy az élelmiszert nem fogjuk tudni eladni, akkor lehetőségünk van törvény által garantált lehetőségünk arra, hogy az utolsó pillanatokban, utolsó napokban leárazzuk a terméket jelentősen. Ha ekkor sem tudjuk eladni a terméket, akkor élelmiszercsomagok formájában az érintett termékek felkerülnek a Munch élelmiszermentő applikáció rendszerébe. Büszkék vagyunk a Munch-sal kötött együttműködésünkre, ami 2023. 6. hóban lett országos, tehát ma már az összes magyarországi Spár és Intersper áruházban elérhető ez a rendszer, és a 6 hónapos tesztidőszakot követően 26 tonna élelmiszert tudtunk megmenteni, ami megerősített bennünket abban, hogy ki kell terjesztenünk minden tekintetben ennek a rendszernek a működtetését. Itt négyféle csomaggal tud találkozni a vevő, hűtött, szárazáru, zöldséggyümölcs és pékáru, és ezeket jelentős kedvezménnyel tudja megvásárolni a rendszeren keresztül. Ha nem tudjuk a Munchon keresztül eladni, akkor lép közbe a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az ő segítségével regionálisan, tehát az élelmiszert nem utaztatva eljutatjuk rászorulókhoz a megmaradt élelmiszert, még a szavatossági idő vége előtt. Ha nem sikerül a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül eljuttatni a rászorulókhoz az élelmiszert valamilyen okból, akkor jön az állatvédelem. Regionálisan szintén állatparkoknak, vadasparkoknak, állatmenhelyeknek adjuk át ezeket az élelmiszereket. És akkor ezután ketté válik a rendszerünk. A nem állati eredetű élelmiszerek esetében biohulladékként komposztáljuk ezeket az élelmiszereket, és ha ezt sem tudjuk megtenni, akkor viszont kommunális hulladéklerakóba kerülnek. Az állati eredetű élelmiszerek tekintetében pedig, ha nem tudjuk az állatvédelemnek átadni ezeket az élelmiszereket, akkor biogázüzembe juttatjuk el őket.
Akkor sikerült létrehozni egy újabb értékláncot, amihez nem is kellett igazán nagy investíció, egyszerűen körül kellett nézni, és alaposan végig kellett gondolni, hogy mire jó. Jó, akkor most ennek örülünk, közben megállunk, zenét hallgatunk, és a fenntarthatóság harmadik és ritkábban áttekintett aspektusával foglalkozunk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Macelka Márka, Spár kommunikációs vezetője. Szóval azt ígértük a hallgatóknak, hogy a fenntarthatóság harmadik és egyben legritkábban emlegetett aspektusát, az irányítással, emberekkel kapcsolatos aspektust tekintjük át. A fenntarthatóságról mindenkinek az jut eszébe, hogy legyen zöldebb, meg nem tudom, ne dobjuk ki, meg figyeljünk oda egymásra, de hát az emberek, akik dolgoznak nálunk a cégünknél, és érzik magukat valahogy, és motiváljuk őket valahogy, ha tudjuk. Hogy állunk az irányítással kapcsolatos kérdésekben?
Ahogy sok más műfajban, a kereskedelemben is a főszerep az embereké, minden az emberekről szól. A munkatársakról, a vásárlókról, a beszállító partnerekről, akik a termékgyártás, termék előállítás mögött állnak. Emberek nélkül ezt az egészet nem tudnánk működtetni. Az ember gyakorlatilag a legnagyobb érték ebben a rendszerben. Fontos odafigyelnünk, és akkor a munkatársakkal kezdeném, arra, hogy jól érezzék magukat nálunk, hogy azt gondolják, hogy ez egy stabil munkahely, ami törődik velük. És ebben a tekintetben megpróbálunk mindent megtenni, megfelelve egyébként az irányítási fenntarthatósághoz köthető alapelveknek is. Gondolunk itt a normális versenyképes juttatásokra, arra, hogy van nálunk szakszervezet, akinek meghalljuk a hangját, arra, hogy van nálunk panaszbejelentő rendszer, ahol akár anonim módon is bejelentheti, akár a beszállító, akár a kolléga, hogyha valahol olyan történést észlel, ami adott esetben nem etikus, vagy ránézve nem jó. Odafigyelünk a nemek közötti bérkülönbség felszámolására. Itt van egy érdekes adatom, pár évvel ezelőtt az Amnesty International egyik kampány részt vettünk, ami pont a nemek közötti bérkülönbség felszámolásáról, ennek a bérszakadéknak a felszámolásáról szólt, és amikor a statisztikát kinyertük a rendszerből, akkor a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörök esetében kiderült, hogy a férfiak 0,5%-kal kevesebbet keresnek átlagosan, mint a hölgyek. Ezen magunk is meglepődtünk, és hát örömmel vettünk részt a kampányban, hiszen nemhogy nem volt bérkülönbség, hanem az urak 0,5%-kal.
Sikerült már megszüntetni a férfiak megkülönböztetését, hátrányos megkülönböztetését?
Abszolút. Mindent megteszünk az egyenlőségért. Úgyhogy fontos ez a tisztességes bánásmód, és nem csak a munkavállalókkal fontos, hanem az együttműködő üzleti partnerekkel is, az, hogy versenyjogi értelemben is megfeleljünk, elkerüljük a gyermek és kényszer munkát az ellátási láncban, elkerüljük az emberkereskedelmet az ellátási láncban. Tehát ennek a szempontrendszernek sok leágazása van, amire sokan nem is gondolnák, de oda kell, hogy figyeljünk. Aztán a második rész a beszállító partnerekkel kapcsolatos törődés. Én azt gondolom, ha valaha fontos volt, és a Covid, illetve a szomszédunkban zajló háború ezt bőven bebizonyította, akkor különösen fontos az, hogy önállátó legyen a magyar gazdaság minél több élelmiszertermék területen. Az élelmiszertermékpálya, gyártási termékpálya minél nagyobb részén rajta kell tartani a kezét a magyar vállalkozóknak, és ebben a kulcs a magyarországi kis- és középvállalkozók. Óriási érték és tudás van a magyarországi kis- és középvállalkozásoknál, amelyek élelmiszereket állítanak elő, és ezt volt szerencsénk megtapasztalni az elmúlt években, hiszen elindítottuk a Hungarikul by Spar, valamint a Régiók kincsei nevű programunkat, és talán erről a másodikról ejtenék néhány szót. Két évvel ezelőtt belefogtunk egy regionális beszállítófejlesztési rendszernek a felépítésébe, amiben 6 régió vesz részt, székesfehérvári, zalaegerszegi, hódmezővásárhelyi, pécsi, nyíregyházi és győri központtal, illetve nem olyan régen elindítottuk a pest megyei régiónkat is, hogy a főváros sem
maradjon ki. Le van fedve most már az egész ország.
És ezzel le van fedve teljes Magyarország, és 30 kilométeres körzetből várjuk a magyarországi KKV-kat, amelyek jó minőségű magyar élelmiszereket állítanak elő, hogy hozzá kell ezeket hozzánk. Most már nem feltétel az, hogy ellássanak 600 üzletet. 10 üzlet ellátása bőven elég, a környékbeli üzletek ellátása, és hát itt az Európai Unió rövid ellátási lánc elvének is megfelelünk, hiszen nem utaztatjuk oda-vissza, össze-vissza az élelmiszert, hanem helyi szinten szerezzük be, és helyi szinten értékesítjük, valamint bemutatjuk a programban résztvevő vállalkozókat is, akik helyi hősökként tudnak megjelenni a vásárlóközönség előtt. De ez csak az egyik fele ennek a történetnek, hiszen a törődésnek a lényege a beszállítói akadémia, ami emögött a rendszer mögött működik. Mi azzal kezdjük, hogy a beszállító partnereket egy sok körös tréningnek vetjük alá, amiben jó magam is egyébként oktató vagyok a kommunikációs területet illetően, és elmondjuk, hogy hogyan működik egy nemzetközi nagyvállalat, hogyan kell ide beszállítani, mikre kell figyelni a gyártás során, miről szól a minőségbiztosítási rendszer, mi történik, ha termék visszahívás van, mi történik, ha megkeres egy újságíró termékemmel kapcsolatban. Mindenre megpróbálunk kitérni és megtanítani ezeket a területeket, és ezzel a tudással ezek a kis és középvállalkozók gyakorlatilag nem csak a Spárnál, hanem a világ bármelyik pontján, bármelyik élelmiszerkereskedelmi vállalatnál meg fogják állni a helyüket. Ez egy ütőképes nemzetközi tudás, amit adunk nekik. Úgyhogy a törődésnek ez is egy nagyon fontos leágazása.
Borzasztóan fontos felismerés, hogy a gyümölcsöt, zöldséget vagy az akármit ne egy másik kontinensről hozzuk ide, ha a szomszéd faluban esetleg meg lehet találni.
Még magyar narancsról nem tudok, meg magyar banánról sem, de amint lesz, akkor mi nagyon szívesen átvesszük és értékesíteni már fogjuk.
Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. Akkor ennek örömére megállunk, zenét hallgatunk és valami mással folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Macelka Márk, a Spár kommunikációs vezetője. Márk, azzal kezdtük a műsort, a beszélgetést, hogy visszatekintettünk a tavalyi évre, ami finoman szólva is igen-igen mozgalmas volt, tele eseményekkel, amelyek egy részének örültünk, egy másik részének nem örültünk, de mindegy, hogy minek örültünk, minek nem, mert adottság, hogy mi történt. Még éppen csak, hogy elkezdődött 2024, de azért elkezdődött, néhány trend már látszik, nyilván sok tervetek van, sok elképzelésetek van, hát akkor egy nagyon pici előzetest adjunk még 2024-re. Mit terveztek a Spárnál, meg mire számítotok a piacon, ami nyilván minket, fogyasztókat is igencsak érinteni fog.
Ahhoz, hogy a versenyben valaki talpon tudjon maradni, nagyon-nagyon figyelnie kell, folyamatosan gyakorlatilag követnie kell a trendeket. Meg kell látni előre, hogy miből lesz megatrend, meg kell látni előre, hogy miből lesz ellentrend, és ezekre muszáj reagálni, ha lehet elsőként. Sajnálatos módon az egészséges életmód támogatásához köthető trend eléggé megbicsaklott, amikor a szomszédunkban elindult a háború, és ezzel együtt elindult az inflációnak a növekedése. Az árérzékenység sajnos magával hozta azt, hogy az egészséges életmód támogatásához köthető termékek forgalma jelentősen visszaesett. De visszaesett a környezeti fenntarthatóságot hangsúlyozó termékek forgalma is, míg a szomszédunkban zajló háború előtt ezeknek volt egy elég stabil piaca, már gyakorlatilag átvette a hatalmat az árérzékenység, de őszintén remélem, hogy ebben az évben ez az árérzékenység azért oldódni fog, és szépen lassan le fog épülni, és a fogyasztóknak a bizalma visszatér, és újra lesznek tartalékok a magyar lakosság birtokában. Úgyhogy ezek a trendek igen fontosak. Ennek ellenére a fenntarthatóságot nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ahogy a műsor elején is mondtam, van egy Európai Uniós, illetve lesz egy nemzeti szintű szabályozás is ezzel kapcsolatosan, és egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a felelősségteljes üzemeltetésre, hogyha a vállalkozásainkra gondolunk. És nem lesznek kivételek. A következő 5 év rendkívül izgalmas lesz ebből a szempontból, hiszen első körben a tőzsdén jegyzett cégek, egyel később a nagyvállalatok, és végül a kis és középvállalkozások is górcső alá fognak kerülni, nagyon-nagyon hamar, és nem csak a saját működésünket kell majd részleteiben megvizsgálnunk, hanem a nekünk beszállító partnereink működését is, illetve azt is, hogy a vásárlók egy tranzakció után hogyan cselekszenek, mi történik, amikor elhagyják az üzletünket, a termék hova megy, és azzal mi történik. Úgyhogy részletes vizsgálatokra lesz szükség, és ez biztos, hogy a következő időszaknak egy megatrendje lesz, hogy a fenntarthatóságra való törekvés a törvény erejénél fogva be kell, hogy épüljön minden szervezet működésébe. A másik fontos azonosított trend, ami a tavalyi évben elindult, a mesterséges intelligencia térnyerése. Én azért ezt kétségekkel fogadtam, hogy ez most indult volna el, ez nem igaz, ez nem most indult el. Ahogy mondtam, a Spár Magyarország is másfél évtizede használ mesterséges intelligenciához köthető megoldásokat, amelyek segítik az áruházaink üzemeltetését, segítik a rendelést, segítik az útvonal kapacitás és volumen tervezést, segítik a szegmentációt, hogyha a fogyasztói magatartásra gondolok. Az biztos, hogy ez most fel fog gyorsulni, hiszen sok olyan technológia látott napvilágot, amelyek lehet, hogy később alkalmasak lesznek arra, hogy az emberi erőforrást kiváltsák, viszont azért ezt a témát helyén kell kezelni egyelőre.
Hát azt gondolom, hogy a mai fő témánk a fenntarthatóság egyhamar nem megy ki a divatból, legfeljebb gazdagodik és újabb aspektusokkal, újabb szempontokkal egészül majd ki. De hogy mi minden vár még ránk 2024-ben meg után, azt nem most beszéljük meg, mert hogy ennek a műsornak gyakorlatilag letelt a kirendelt ideje. Úgyhogy mára, ha nem is befejezzük, de abba hagyjuk a beszélgetést, és remélem majd tudjuk folytatni egy másik alkalommal. Macelka Márk, a Spár kommunikációs vezetője volt a vendégem. Márk, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Köszönöm a meghívást, és további minden jót kívánok a hallgatóknak.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést vagy bármelyik másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Jó estét, jó éjszakát!
Jazzy! Jazzy. Együtt vagyunk!